Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bendazsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát feszülten figyelt a nagyvilág egy telefonbeszélgetése, amely hétfőn, május 19-én meg is történt, le is zajlott Donald Trump és Vladimir Putin több mint két órán keresztül egyeztetett egymással telefonon keresztül. Hírek, tudósítások mellett most már vannak elemzői reakciók is. Mi mondható el, hozott-e valamilyen, hát ha áttörés nem is, de előrelépést ez a mostani egyeztetés?
Ugye nem először figyeltünk erre, vagy egy ilyen beszélgetés az elmúlt hónapokban, ez már a harmadik telefonhívás volt, és mindegyik hívásnak eddig, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy van egy éve. Ugye február 12-én volt az első hivatalos telefonbeszélgetés a Trumpnak, bár beiktatott elnökként Vladimir Putyinnak, és az a beszélgetés azt szolgálta, legalábbis azt kommunikálták a felek, hogy most felveszik a kapcsolatokat, a diplomáciai téren megindul a kapcsolatok javulása, megindítják a tárgyalásokat a békéről, stb. Tehát volt egy ilyen pozitív kezdet jellege annak a beszélgetésnek. Aztán volt egy március 18-ai telefonhívás, azt is mindenki nagyon várta, be volt harangozva, hogy majd lesz eredmény, és egyébként lett eredmény, ugye meghirdették a részleges tűzszünetet, ami a kritikus energetikai infrastruktúrát illetett, hogy a kritikus energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről szóló tűzszünet, ami néhány órán belül meg is dőlt, igazából mindkét fél, egyik fél sem tartotta be ezt a tűzszünetet. És közben aktív tárgyalások, mindkét oldalon delegációk, Isztambulban múlt héten tárgyaltak, és így jutottunk el ehhez a beszélgetéshez, és hát felfokozott remények voltak, hogy az elmúlt hónapok diplomáciája abba az irányba ment, hogy esetleg itt most valamiféle eredményt kell, hogy lássunk, és nem volt eredmény.
Hát pusztán egy telefonbeszélgetéstől azért várhat olyan eredmény. Nyilván hát ez azért nagyon más, amikor odaülnek egy tárgyalóasztalhoz, és kiterítenek dokumentumokat, tervezeteket, mint egy telefonbeszélgetés, amit ráadásul Putyin ugye valami oktatási intézményt átadva, vagy meglátogatva folytatott.
Igen, le. Beiktatta a menetrendjébe ezt a beszélgetést. Hát azért bízhattunk ebben, hogy esetleg lesz valamiféle bejelentés, mert egyrészt ezek a beszélgetések, legalábbis a vezetők szeretnek valami bejelenteni. Tehát csak úgy beszélni, annak nincs visszhangja, tehát jó, ha van valami eredmény. Másrészt pedig ezt a beszélgetést azért megelőzte egy két hónapnyi esemény, hiszen utoljára március 18-án beszéltek. Azóta voltak aktív tárgyalások Moszkvában, ugye Steve Witkoff, amerikai külön megbízott, járt Moszkvában többször. Voltak isztambuli tárgyalások, volt egy rendezési
terv. Az isztambulit is most már azért egy kicsit ilyen kudarcként könyvelik el, hiszen ott is mindenki arra számított, hogy majd lesz egy orosz-ukrán-amerikai úgymond csúcs, ehhez képest egy hát jóval alacsonyabb szintű tárgyalások zajlottak.
Hát alacsony szintű, az egy inkább Oroszország részéről egy ilyen bemutatás
hát
volt.
Ugye a Oroszország részéről, ha jól tudom, akkor az elnöki tanácsadó, a volt kulturális miniszter vezette azt a delegációt, tehát nem egy fajsúlyos szereplő ült oda az asztalhoz.
Nem, de akkor lehet, hogy erről érdemes egy kicsit több szót beszélni, még befejezem ezt a tegnapi telefonbeszélgetést. Tehát volt egy rendezési terv, amit ugye az Egyesült Államok lerakott az asztalra, és azt szerette volna, hogy legalábbis azt gondolták, hogy Oroszország benne lesz, Ukrajnát rá tudják kényszeríteni erre a tervre, de tűnik, hogy nem lesz ebből semmi, és tehát valójában ebből a beszélgetésből, ennek a beszélgetésnek az eredménye semmi. Tehát az, hogy most mi mindent lát bele, tehát én is olvastam a Financial Times-nak ugye ők arról írtak, hogy itt Donald Trump elárult Európát, és kivonul a közvetítésből. Ők nem voltak ott a telefonbeszélgetés alatt, a következtetéseket az alapján tudjuk megtenni, hogy ki mit kommunikált. És a kommunikáció az arról szólt, Donald Trump azt mondta, hogy nagyon produktívak voltak a beszélgetések, innentől kezdve azonnal elindul Ukrajna és Oroszország a tűzszüneti tárgyalások útján. És majd, ha vége lesz a háborúnak,
akkor... erről már Isztambulban is volt egy megegyezés, hogy...
Erről már 3-4 hónapja...
Tűzszünet legyen, és hogy a tűzszüneti feltételeket kidolgozzuk, plusz lesz egy fogolycsere.
Így van, tehát hónapok óta erről van szó, hogy majd Oroszország és Ukrajna elindul a tűzszünet útján, ez nem történik meg, tehát ez sem, valamit ki kellett kommunikálni, de ez nem
eredmény. De azért az érdekes ugye, hogy Donald Trump a telefonos egyeztetés után úgy fogalmazott, megpróbálom pontosan idézni, hogy a két félnek, tehát Oroszországnak és Ukrajnának kell tárgyalnia, esetleg a pápa közvetítésével, még ezt is megemlítette, de hát ez ugye azért is tűnik kudarcosnak, mert hogy eddig még közvetítők révén sem nagyon sikerült tárgyalóasztalhoz ülni.
Igen, lefordítom ezt a Trump nyilatkozatot. Feltehetően Donald Trump elmondta az érveit Vladimir Putyinnak, ugye Donald Trump arról próbálta meggyőzni Vladimir Putyint, hogy most az ő elnöksége alatt van egy jó kiszállási lehetőség a háborúból. A kiszállásnak az előnyei, a szankciók feloldása, a Krím-félszigetnek az Amerika elismerése, de facto befagyasztás a frontvonal mentén, tehát ezek az előnyök jobbak, mint hogyha Oroszország folytatná. Tehát több hátránya lesz Oroszországnak a folytatásból, mintha folytatná a háborút. És vélhetően elmondta azokat az érveket, hogy most ebben az elmúlt hónapokban formálódó amerikai közvetítésben mit szeretne Donald Trump elérni, elsősorban hogy a 30 napos tűzszünetet. És mivel feltehetően Vladimir Putyin visszautasította valamilyen formában ezeket az amerikai érveket, ezért az Egyesült Államok legalábbis kommunikációban próbál távolságot tartani innentől. Ez nem azt jelenti, ki fognak vonulni a
igen, csak sokan szerepből. Ebből azt olvasták ki, hogy most akkor Oroszországnak és Ukrajnának kell majd tárgyalni egymással. Ebből sokan azt a következtetés vonták le, hogy akkor közvetítő szerepből egy kicsit hátrébb lép Donald Trump. És egyébként az is érdekes, amit az egyik közösségi média felületen írt a telefonos egyeztetés után Donald Trump, ugye azt mondta, hogy nem fognak kiszállni a közvetítésből, de amolyan vörös vonalak jelentek meg a fejében. Hát ez nem tudom, hogy a Trumpi virágnyelven mit jelenthet.
Tudjuk, hogy mindenkinek vannak vörös vonalai, ezeket a vörös vonalakat rendre megszegik, lesznek új vörös vonalak, ez gyakorlatilag nem jelent semmit.
De, és Putyinnál hol lehet ez a vörös vonal? Mert ő annyit mondott a telefonos egyeztetés után, hogy bármilyen megoldásnak foglalkoznia kell a háború kiváltó okaival, és ezt nem először mondja, erre mindig utal, ezt folyamatosan
most
hangsúlyozza.
Mostanában mindig utal rá, valóban. Hát nem tudjuk, mire gondol a kiváltó okok között, de nyilván itt a kiváltó ok az elsődlegesen Oroszország agressziója Ukrajnával szemben, ezt a kiváltó okot kell megszüntetni. Egyébként nyilván orosz narratíva szerint a kiváltó okok alatt azt értik, hogy Ukrajna szuverenitásának és függetlenségének a megmaradása, az orosz befolyás csökkenése, a orosz nyelv feletti orosz kontroll, az ortodox vallás, moszkvai patriarchátus szerinti vallásnak a kontrollja. Tehát ezek mind olyan kiváltó okok, tehát Ukrajna elsodródása nyugatra és függetlenedése Oroszországtól. Ezek a fő kiváltó okai, de hát Ukrajna az egy szuverén független állam, amely ugye nem kérne Oroszország patronátusából, és ez a kiváltók, és az orosz agresszió Ukrajnával szemben. De Donald Trump nagyon nehéz helyzetben van, ha úgy nézzük, hiszen hogy lehet...
De az neki is presztízsveszteség, nem? Hogyha most
egyik napról kiszáll, akkor az presztízsveszteség, ezért gondolom, hogy ez kommunikáció. Tehát az Egyesült Államok nem teheti meg, hogy magára hagyja az európai partnereit, hiszen abban az esetben kap egy Afganisztán 2.0-át. Amire mindig hivatkoztak a választási kampány során, hogy a demokrata adminisztráció feladta Afganisztánt, ott hagyta a szövetségeseit, és az mekkora, nem is önmagában az amerikai kivonulás a probléma Amerika számára, hanem a példa, amit ez mutat globálisan, hogy az Egyesült Államok gyenge, nem képes megvédeni az érdekeit, a szövetségeseit, akkor lehet, hogy most van itt az idő ahhoz, hogy én saját érdekeimet érvényesítem az Egyesült Államokkal szemben. Ezt a fajta precedens értéket, második precedens Donald Trump nem engedheti meg magának. Viszont nem maradt eszköztára. Tehát az látható volt, hogy az elmúlt években a nyugat kimerítette az Oroszországgal szembeni korlátozó jellegű eszköztárt. Minden lehetséges szankciót előttük. Maradtak még
a... Most vannak azért újonnan bejelentett tervek, szankciók.
A másodlagos szankciók, amelyek azért nehezen elképzelhetőek, mert egyrészt nagy kárt okoznak a szankcionáló államoknak is. Másrészt pedig nehéz elképzelni azt a szituációt, amikor Donald Trump éppen most hogy az általa elindított kereskedelmi átrendeződés, vám politikai kiigazítás alatt, ugye most kötöttek egy megállapodást, egy rendkívül előnyös megállapodást az Egyesült Államok számára Kínával. Ugye az Egyesült Államok felvitte a saját vámtarifáit a kínai termékekkel szemben 10%-ra, Kína pedig 10%-kal csökkentette a saját vámtarifáit, tehát most 30, átlagban 30%, igen. 30 is 10 van. Tehát, és India pedig ugyancsak ugye belement, ők nem is alkalmaztak ilyen ellenvámokat, tehát Indiában nagyon jó a kapcsolat, Ázsiában az egyik legfontosabb szövetséges, és És ugye India és Kína a két legfontosabb felvásárolója az orosz energiahordozóknak. Tehát a másodlagos vámok azt jelentenék, hogy akkor elsősorban India, Kína, Törökország, Egyesült Arab Emírségekkel szemben, az Egyesült Államok 500%-os vámokat alkalmaz, azok az országokkal szemben, ugye a most járt Trump a közel-keleti térségben, ott is kötött egy sor megállapodást, és ezekkel az országokkal szemben hirtelen 500%-os vámokat vezetnek be. Ezek a
dolgok így összeérnek.
Ezt nem lehet megtenni. Zsarolni lehet vele, fel lehet dobni, csak ez egy blöff valójában. Tehát az eszköztár nagyon korlátozott, az egyetlen Oroszországgal szemben hatásos fegyver, és nyilván ezt ijesztő kimondani, de mondjuk a nyugati katonák bevonulása Ukrajnába lenne. Ez az, ami maradt. Nincs más eszköztár. Európa kiürítette a katonai raktárait.
A nagyobb katonai támogatás, arra mondjuk nincs eszköztár?
Ez Egyesült Államoknak még van eszköz. Tehát ez végül is az Egyesült Államok kezében még ez lehetne valami, de az a bezárulnak a tárgyalási lehetőségek Oroszországgal. Tehát, hogyha Donald Trump azt mondja egy ilyen beszélgetés után, hogy akkor nem jutottunk egyességre, Vladimir Putin nem akar békét, akkor nem tudom, akkor fegyvereket, még több harckocsit küldünk Ukrajnába, akkor innentől kezdve gyakorlatilag ugyanabban a helyzetben jut, mint Joe Biden 3 évvel ezelőtt, amikor ugye Oroszországgal szemben minden kommunikációs csatornát bezártak, és gyakorlatilag nem is volt kapcsolatfelvétel, nem volt kommunikáció. Ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet. Katonákat pedig senki nem fog küldeni. Tehát se az európai országoknak, se az Egyesült Államoknak nincs arra hajlandósága, hogy Ukrajnáért, Ukrajna szuverenitásáért bárki a saját emberei, saját lakossága életét áldozza.
Az orosz álláspontból mi hámozható ki, vagy mi olvasható ki így az isztambuli tárgyalások, most már mondhatjuk azt, hogy kudarca, meg a mostani nem túl eredményes elnöki telefonos egyeztetés után mi lehet a taktika mondjuk Moszkva részéről? Úgy tűnik, hogy nem nagyon akar tárgyalni, tűzszünetről úgy tűnik, hogy nem nagyon akar tárgyalni, bár ugye azt mondták, hogy a feltételek kidolgozása az napirenden van, de mondhatjuk talán azt, hogy ez egy ilyen időhúzó, vagy egy időhúzásra vonatkozó taktika?
Maximálisan. Oroszország abban hisz, személyesen Vladimir Putin abban hisz, hogy az idő neki dolgozik.
De ez a harctéri történések miatti az időhúzás?
Ennek két oka van. Egyrészt a harctéri cserekmények elmúlt másfél-két év alapján, 2023. október óta kezdeményezés Oroszország kezében van. Nincsenek nagy áttörések, nincsenek nagy elfoglalások, hogy ebben az időben Oroszország egy ukrán kisvárost foglalt el, ugye Avgyívkát tavaly. De nem is ebben, nem is ezt tekintik etalonnak, hogy mi mindent foglaltak el, hanem abban bíznak, hogy elfogy az ukrán.
Tehát kifáradnak?
Kifárad Ukrajna, elfogy a tartalék, elfogynak a fegyverek, és akkor onnantól áttörik az ukrán vonalakat, és majd ilyen áttörés egyszer se történt még a háború során, azért az elmúlt 3 évben sokszor lehetett olvasni. Összességében
inkább egy patthelyzet van most a fronton?
Én azt gondolom, az én szakmai értékelésem az, hogy a jelenleg egy patthelyzet van. Ez a patthelyzet 2022 végén állt be. Akkor 2022-ben voltak nagyobb mozgások, hogy Oroszország előbb sok területet fogadt el. Ukrajna a 2014 utáni területek együtt Ukrajna 28%-a orosz kézben volt. És utána az ukrán ellentámadás következtében ez lecsökkent. 22 végén 18%-át birtokolták az oroszok az ukrán területeknek, és azóta az orosz területi szerzés 0,6%. Tehát most jelenleg különböző műholdas képek alapján vett, ugye a kontroll alapján, hogy 18,6%-át tartják az oroszok a saját kontrolljuk alatt. Azóta a fronton nagyon intenzív harcok mellett nagyon kicsi területi változás van, de az oroszok nem abban bíznak, hogy nem a trendet látják, tehát ez egy nagyon lassú előrehaladás, ők abban bíznak, hogy Ukrajna elfárad, a nyugat elfárad, és ez a másik összetevő, a másik komponens, hogy az elmúlt néhány hónapban az európai államok mondjuk politikai változása alapján, az amerikai tárgyalástechnika alapján, ugye újra elkezdtek tárgyalni Oroszországgal. Tehát mindez alapján Vlagyimir Putyin azt gondolja, hogy a nyugat nem egységes, és ha még egy kicsit kitartanak, akkor ez a nyugati koalíció össze fog omlani, és Oroszország megkapja azt, amit akar. Tehát ebből a logikából következve, minek menjenek bele bármiféle kompromisszumba, hogyha fél év múlva, egy év múlva megkapják úgyis azt, amit akarnak. Én azt gondolom, ez egy illúzió, tehát ez egy, a jelenleg a fronton padhelyzet van. Az ukrán hadsereg, tehát nem láttunk az elmúlt években olyan összeomlás, bekerítés, nem tudom, emlékezzünk vissza a hírekre, a bakhmuti harcok során is arról szóltak a hírek, hogy bekerítik az ukrán erőket, hogy több ezer ukrán katona esik fogságban, etel meghal. Ezek nem történtek meg. Ebben a háborúban, ebben az új harcmodorban, ahol ugye a drónok dominálnak, ebben nem lehet egyszerűen olyan áttöréseket, hogy kisebb csapatokkal támadnak. Nem lehet olyan, mert hogy az ellenfél ugye rögtön észreveszi a nagyobb csapat koncentrációt, ebben nem lehetnek olyan áttörések. Nem, nincs akkora szerepe mondjuk a tűzérségnek, tehát ez egy másfajta háború, és én azt gondolom, hogy itt egy padhelyzetbe jutottunk, csak Oroszország még nem ismeri be, hogy
ez a padhelyzet. De ha ez padhelyzet, akkor Oroszország mit tud elkönyvelni otthon, tehát a saját polgár felé. Mi az, ami sikerként kommunikálható orosz részről, mert hogy azért az is érdekes, hogyha már nemzetközi viszonylatban nézzük, hogy ha én jól olvasom, akkor azért Moszkva nem igen definiálta azt, hogy mit is szeretne pontosan elérni ebben a háborúban, vagy mi mindent szeretne megszerezni.
Hát az elején a háború kirobbanásakor ezek azért szándékosan nem voltak definiálva a célok, mert Oroszország igazából Ukrajna egészét akarta. Tehát az volt a cél, hogy megszállva Ukrajna kulcsfontosságú intézményeit, elfoglalva Kijevet, leváltják a kormányt, és gyakorlatilag egy orosz barát bábkormányt neveznek ki. Azóta a célok folyamatosan változtak. Hallottunk olyan kijelentéseket 2022 közepén végén, hogy Oroszországnak a Fekete-tengeri partvidékkel, vagy Prigozsin például azt mondta, hogy Oroszország addig nem áll meg, amíg nem éri a Dnyeper vonalát. Tehát egy különböző célokról hallottunk. A jelenleg érvényben lévő célok, azokat Vlagyimir Putyin ismertette 2024 júniusában a Ukrajna által szervezett ilyen béke csúcs előtt néhány nappal, és ezek a célok arról szólnak, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt lévő négy ukrán területnek a teljes egésze kell, hogy orosz kontroll alá essen, és ugye ezek az isztambuli tárgyalásokon nem a kompromisszum pozíciójából léptek fel az oroszok, hanem ultimátumot adtak Ukrajnának, hogy ha amennyiben ők nem vonulnak ki a négy régióból, akkor Oroszország fenntartja a jogot, hogy további ukrán területeket fognak elfoglalni, és említették a Harkivi területet és a Szumi területeket, Ukrajna észak-észak területéről van szó. Tehát van egy orosz ultimátum. Jelenleg azt érdemes elmondani, hogy a négy megszállt ukrán régiónak bizonyos régiókból csak egy kis részét birtokolják, a megyeszékhelyek, Herszonban a Herszon, nincs orosz kézben, Zaporizsében a Zaporizsja városa nincs orosz kézben, Zaporizsja magában egy közel 1 milliós lakosságú város, ekkora várost ebben a háborúban még nem tudták az oroszok elfoglalni, Herszonból ugye ki is vonultak a Dnyepernek a balpartjára, és a Donyeckben pedig jelenleg a területen 60%-át birtokolják, de a legnagyobb ukrán erődítmények, Kramatorsk, Szlavánszk nincsenek orosz kézben. Tehát, hogyha ez az ukrán védelem kitart úgy, ahogy az elmúlt években, akkor erre is vannak mesterséges intelligenciával készült becslések az eddigi orosz előrenyomulás alapján, akkor alsó hangon 12-15 év, mire csak a Donyecki megyét az oroszok el tudják foglalni. Feltéve, hogy nem tudom, a nyugat nem fosztja meg teljesen Ukrajnát a támogatástól, és kitart az ukrán védelem. Szóval ezek nem túl realisztikus tervek a négy ukrán területnek az elfoglalása, de ebben van a csapdahelyzet Oroszország számára. Tehát az, hogy ugye az isztambuli tárgyalásokon az, hogy ők azt képviselik, hogy mintha nem történt volna az elmúlt 3 év, és ugye ők, beszéltünk az orosz delegációról, Vlagyimir Medinszky, aki tanácsadó, tehát nincs semmilyen konkrét pozíció, tehát nincs hatalmi pozíciója. Korábbi kulturális miniszter, aki arról híres, hogy ő dolgozta ki az új orosz iskolai tananyagot, és ebben az új orosz iskolai tananyagban olyan ferdítések és új értelmezések vannak. Ugye ebben szerepel például, hogy az 1956-os magyar forradalom az egy ilyen fasiszta jellegű, ilyen restaurációs kísérlet volt, vagy ebben szerepe az, hogy akkor a Ukrajna az egy ilyen mesterséges állam, ami soha nem létezett. Most egy ilyen embert már 22-ben is elküldeni a delegáció élére, az egy üzenet volt Ukrajna számára. Ugyanezt megtették most az oroszok.
Egyébként én is találtam jó mondatokat Vladimir Medinszkijtől. Ott a tárgyalások után egyébként Napóleonra és Nagy Péterre hivatkozott, és azt mondta, hogy aki tűzszünetet követel a tárgyalások feltételeként, az nem ismeri a történelmet, mert hogy a háború és a tárgyalások mindig is egyidejűleg folytak. Mondta ezt így tömören.
Hát az elmúlt 100 év háború nem teljesen ezt mutatják, hogyha mondjuk a koreai háborút nézzük, akkor. De Medinszkij a tárgyalásokon mondott olyat is, hogy összehasonlította a jelenlegi háborút a svéd-orosz háborúval, amely 21 évig tartott, és gyakorlatilag ugye az volt az üzenet, hogy Oroszország akár 21 évig, akár korlátlanul, van türelme, akár sokáig korlátlanul is tudja folytatni azt a háborút. De minden esetre a csapdahelyzet, hogy utaltam, hogy ez a csapdahelyzet Oroszország számára, mert nem tudnak követelni mást, mint nem tudnak követelni kevesebbet, mint 2022-ben, mert ugye itt volt egy Donald Trump-féle rendezési kísérlet, egy rendezési terv áprilisban, ami egyébként Ukrajna számára viszonylag kedvező feltételeket tartalmazott, kompromisszummal járt volna Oroszország számára és Ukrajna számára is, és az amerikaiak abból indultak ki, hogy ezt a tervet el fogják fogadni az oroszok és az ukránok is. Mégis az oroszok Isztambulba visszatértek a 2022-es terv. Ez a fő különbség, csak hogy a hallgatók, nézők is lássák, a fő különbség az, hogy abban a 2022-es tervben nem csak Ukrajnára akarták ráerőltetni, hogy fogadja az orosz területek de jure státuszát. Talán az volt a kisebbik rossz, a nagyobbik rossz az volt, hogy drasztikusan korlátozni akarták az ukrán szuverenitást, az ukrán fegyveres erőket. A fegyveres erőket 50 ezer fős létszámba akarták korlátozni, de ugyanúgy meg lett volna korlátozás az ukrán tüzérség számára, a rakéták számára, a védelmi ipar számára, a légierő számára. Tehát innentől kezdve ez egy olyan helyzetet teremt Ukrajna számára, hogy hosszú, nem fenntartható a szuverenitás Oroszországgal szemben ilyen korlátozások mellett. Oroszország most visszatért ezekhez a követelésekhez, és ha tényleg elmondom, hogy miért csapda helyzet ez egész Oroszország számára, nem lehet belemenni ebben a helyzetben mondjuk a Donald Trump által felvázolt lehetőségekbe, mert ezek ugye kedvezőek a 2022-es tervhez képest, mert ha belemennek, akkor ez azt jelenti, hogy ez a három év az kedvezőtlenül történt. Tehát mintha az a három évi háború, harc, amit Oroszország elkövetett Ukrajnában, az semmiért volt, mert a 2022-es orosz követelésekkel szemben sokkal rosszabb helyzetbe jutottak, és kénytelenek elfogadni olyan kitételeket, mint az, hogy egy nyugati támogatásnak nincs korlátja, ukrán fegyveres erőknek nincs korlátja, és kénytelenek elfogadni ezeket a feltételeket, vagyis, mintha az elmúlt három évben az orosz hadsereg rosszul szerepelt volna, és ezt elismerik. Tehát ezért az oroszok nem tehetnek más, mint újra és újra előszedni ugyanazokat az ultimátumokat, amelyekkel már az előző években is éltek.
Szinte borítékolva volt a kudarc, amikor ugye az orosz fél az isztambuli tárgyalások közvetlen előestéjéig lebegtette azt, hogy ki is fog odaülni a tárgyalóasztalhoz, és ahogy említettük, hát egy jóval alacsonyabb szintű delegáció ült oda, mint amiben reménykedett mindenki.
Ez egy szándékos lavírozás volt, szándékos manipuláció vagy Oroszország részéről. Hozzáteszem, hogy az elmúlt hetekben a felek különböző csapdahelyzeteket próbáltak felállítani egymásnak. Emlékezzünk vissza, amikor Donald Trump bejelentette, hogy pontosan Marco Rubio bejelentette, hogy az Egyesült Államok kiszáll a tárgyalásokból, hogyha nincs előrelépés, akkor másnap Vlagyimir Putyin kénytelen volt reagálni, és ugye bejelentette a húsvéti tűzszünetet, a 30 órás tűzszünetet. Aztán az oroszok ugye ugyancsak reagáltak a Trumpnak a lépéseire, amikor bejelentették a háromnapos újabb tűzszünetet, persze ez a saját maguknak is akartak kedvezni
a
győzelemnapi parádén, hogy biztonságban tudják a győzelemnapon megjelenő állami vezetőket. És itt volt egy okos diplomáciai húzás, ami aztán a visszajára fordult, amikor az európai vezető kilátogatta Kijevbe május 10-én szombaton. És ugye a brit miniszterelnök, a a francia miniszterelnök, a francia elnök, a, bocsánat, a lengyel miniszterelnök, és ugye az újonnan kinevezett német kancellár, és kvázi egy ultimátumot adtak Vlagyimir Putyinnak, azt mondták, hogy akkor hétfőtől elindul egy oldalon a tűzszünet, 30 napos tűzszünet, Ukrajna belemegy feltételek nélkül mindenbe, és hát hogyha Vlagyimir Putyin erre nem reagál, hogyha Oroszország nem megy bele a tűzszünetbe, akkor aztán olyan kemény európai reakciók, lépések jönnek, szankciók és újabb katonai segítség, támogatás, amit az oroszok nyilván nem szeretnék, hogyha ez megtörténjen. És Vlagyimir Putyin szombaton történt, május 10-én, és Vlagyimir Putyin éjszakára összehívott egy sajtótájékoztatót, azért ez nem egy szokványos lépés a diplomáciában. Szombaton Moszkva idő szerint 13:30-kor összehívta az újságírókat. Éjjel fél kettőkor. És ott jelentette be, nem reagált semmilyen formában a tűzszünetre, de ott jelentette be, hogy Oroszország hajlandó közvetlenül tárgyalni, és térjenek vissza oda, ahol minden elindult, ugye már a tárgyalások 22-ben elindultak Isztambulba, csütörtökön. És ugye, érdekes volt, mert ezzel némileg kényszerhelyzetbe hozta ő is. Tehát mindenki ilyen csapdákat próbál a másiknak felállítani, hogyha tűzszünet, 30 órás tűzszünetet akartok, vagy 3 napos tűzszünetet csináltak, akkor legyen 30. Nem reagáltok rá? Hát akkor nem vagytok érdekeltek a háború lezárásában. És a másik oldalon az európai vezetők, Zelenszkij nem mondhatta azt erre az orosz ajánlatra, hogy mi akkor nem megyünk bele, mi nem megyünk el Isztambulba, hiszen akkor úgy tűnhet, hogy ők nem akarnak békét, nem akarják meghallgatni az orosz ajánlatot. Tehát muszáj volt ezt elfogadni, és az oroszok az utolsó pillanatig elhúzták az időt a delegáció összetételével. Itt lehet például nagyon jól látni, hogy mennyit érnek a különböző, sok esetben mennyit érnek a különböző nyugati értesülések. Azt hiszem, nem akarok lapot megnevezni, mert előtte lehozták saját belső forrásokra, hogy Szergej Lavrov, ugye orosz külügyminiszter fogja képviselni az orosz delegációt. De felmerült, hogy ugye az orosz elnök megy, Zelenszkij azt mondta, hogy Putyina fog tárgyalni. Volodymyr Zelenszkij ugye Ankarában várakozott, Donald Trump Dubajban várakozott, mert ugye közel-keleti útját töltötte. Marco Rubio ugyancsak Törökországban volt egy fórumon, ő Antaliában várakozott, és mindenki arra
Putyin
várt.
Putyin meg a Kremben tartott éjjel egy
sajtótájékoztatót. De mindenki arra várt, mit fog mondani Putyin. Mit fog mondani Putyin, ki jön-e Putyin? És az orosz diplomácia ügyesen formálja, el kell ismerni, hogy ügyesen formázta ezeket. És hogy az utolsó pillanatban nem is az orosz elnök ment, nem is az orosz külügyminiszter, nem is, nem tudom, a védelmi miniszter, vagy ugye Ukrajna részéről a védelmi miniszter és a külügyminiszter képviselte Ukrajnát, hanem ugye az a tanácsadó, akinek gyakorlatilag nincs döntési jogköre, tehát egy ilyen ember nem hozhat közvetlenül döntés semmilyen kérdésben a tárgyalások során. Ő egy közvetítő, szimbolikus személye volt, és ezzel, hát valamilyen szinten ez egy pofon volt az európai vezetőknek is, és Donald Trumpnak is, és bocsánat, még egy gondolat, és mennyire jelzi azt, hogy sajnos Oroszország túljárt az európai vezetőkön. Ugye, volt egy konkrét ultimátum, sőt, hogyha Oroszország nem lép, nem fogadja el a tűzszünetet, akkor majd az európai vezetők ezt is ezt lépik meg. Sőt, még konkrét időt is, a 36 órát adtak Putyinnak, hogy reagáljon. Oroszország nem ment bele a tűzszünetbe, nem lett azóta se, tehát pontosan 10 nap telt el azóta, és semmilyen európai reakciók nem lettek, semmilyen újabb szankciók, ez egy blöff volt, nem tudunk újabb szankciókat hozni Oroszországgal szemben, ez egy blöff volt, és innentől kezdve az nehéz, tehát Vlagyimir Putyin nem veszi komolyan.
Ez nyilván megint újabb adukat ad Putyin kezébe, van, hogy pontosan. Ő is azt látja, hogy nem nagyon van tere ezeknek a szankcióknak. Ha nem is nagyon születtek eredmények, sőt, hát nem születtek eredmények, azért Isztambulban született egy megállapodás a fogolycserére vonatkozóan, és a hírek szerint ez akár már a héten megtörténhet, ugye 1000-1000 hadifogolyról van szó. Ez azért mindenképpen előrelépésnek tekinthető, vagy ez inkább egy ilyen humanitárius gesztus a felek részéről. Egyáltalán hogy néz ki ez? Hogyan választják ki azokat, akik bekerülnek ebbe a fogolycserébe? És hát nem is tudom, hazatérhetnek, vagy mondjuk visszamehetnek harcolni?
Esetben a küldőfél, tehát akik a foglyokat tartják, nyilván ugye a másik fél nem is, sok esetben nem tudja, hogy kik vannak a másik oldal fogságában. Nagyon sok katona, az elmúlt három évben egyszerűen eltűnnek, van nyilvánítva, mert nincs meg a holtteste. Tehát nincsenek információk arról, hogy Ukrajnának például sok esetben nincsenek információk arról, hogy milyen katonái vannak Oroszország fogságában.
Dezertálhatnak is egyébként mindkét oldalon?
Abszolút.
Egyáltalán mennyire kerülhető meg ez? A front.
Hát erről is, nyilván nem szeretnek beszélni erről a felek. Legutóbb a valamelyik ukrán minisztérium hozott ki évelején egy statisztikát, arra vonatkozólag, hogy azt hiszem, hogy 100 000 ember tartanak nyilván, akik dezertáltak. Most ez nem teljesen világos, hogy ők a frontról dezertáltak, vagy már ugye megkapták a behívót, és gyakorlatilag nem jöttek el a szolgálatba. De ez arra enged következtetni, hogyha az ukrán erőknek a létszámát nézzük, hogy gyakorlatilag minden tizedik ember az ukrán hadseregben dezertál. Oroszországban más a helyzet, hiszen a katonák egy jelentős része önként vállalta, és sok pénzért vállalta a szolgálatot, és azért ment, mert számára ez egy pénzügyi lehetőség. Pontosan, ugye már a szerződés aláírásakor rengeteg pénzt kapnak, és ezek az összegek az elmúlt egy évben jelentősen nőttek. Van egy központi juttatás, a régió ezt kiegészíti, mert Oroszországban le van adva minden egyes orosz régióra, hogy mennyi katonát kell behozni a hadseregbe. És ezért, ha nincs meg a terv, a norma, ezért a ugye, régió megpróbálja arra ösztönözni az embereket, hogy lépjenek be a hadseregbe, és ezért növelik ezeket a juttatásokat. Tehát van olyan orosz régió, ahol mindennel együtt, hogyha egy katona aláírja a szerződést, akkor 10 millió forintnyi összeget kap készhez azonnal.
De külföldről is érkeznek mondjuk ilyen zsoldba katonák, mert emlékszem, hogy hát néhány héttel, vagy talán néhány hónappal ezelőtt azért nagy sajtó visszhangja volt annak, hogy az ukránok kínai katonákat fogtak el, az orosz hadsereg kötelékében szolgáló kínai katonákat fogtak el. Ez gondolom nem egy kínai katonai segély részeként, vagy segélyezési akció részeként volt, hanem egyszerűen érdeklődő zsoldosokról van szó.
Hát, hogyha igen, tehát, és aztán voltak arról publikációk, hogy 100 valahány katonát találtak különböző ilyen nyílt források alapján, ennyit találtak az orosz hadseregben. Ugye az észak-koreai más helyzet, mert ott reguláris erőről van szó, tehát ott valóban egy kétoldalú katonai megállapodás keretében észak-korea katonákat küldött Oroszországba, ez egy egyértelmű dolog. Más esetben mindkét oldalon vannak olyan zsoldosok, akik vagy pénzért, vagy elvi okokból harcolnak a másik oldalon.
Csak kalandvágyból.
Kalandvágyból, különböző motivációk vannak. Ukrajna oldalán valószínűleg a 20 000 ilyen katona lehet. Oroszország oldalán nem tudjuk, hogy mennyien vannak, de közülük vannak szerbek, kubaiak, szírek, közép-afrikai köztársaság, tehát indiaiak, ugye tavaly, amikor Narendra Modi Oroszország bútozott és tárgyalt Vladimir Putyinnal, az egyik fő tárgyalási pont az nem a gazdasági kapcsolatok élénkítése volt, hanem azt próbálta letárgyalni, hogy az orosz hadsereggel aláírt indiai katonákat engedjenek haza. Mert azok az emberek, hogy aláírták a szerződést, és menet közben rájöttek, hogy nem is olyan jó hely ez a hadsereg. De orosz oldalon is vannak dezertálások, mert a könnyen lehet, hogy ugye valaki aláírja a szerződést, aztán ugye rájön a fronton, hogy itt miről van szó, tehát a televízióban mást lát, tehát amilyen kalandot lát, győzelmeket lát, és a fronton ugye nem ez a helyzet. Másrészt ugye vannak olyan katonák, ugye 300 000 ember, akiket 2022. szeptemberében sorozták be kötelező jelleggel, és vannak olyan praktikák, amikor a sorkatonai szolgálat lejárta után a fiatal sorkatonákat arra próbálják nyomásgyakorlással kényszeríteni, hogy írják alá a hadsereggel a szerződést, és menjenek harcolni Ukrajnába. Szóval ott is megvan, hogy sokan ugye próbálják elhagyni a hadsereget, és különböző praktikák vannak. A legbiztosabb praktikák azok a lefizetés kategóriába esnek, vagy lefizetik a parancsnokot, hogy valamilyen olyan csapatba rakják be őket, amely nem a fronton teljesít szolgálatot, vagy vannak öncsonkítások, vagy van, amikor az orvosokat próbálják lefizetni, hogy állítsanak ki olyan igazolást, hogy ők alkalmatlan, már tehát, hogy olyan sebesülést kaptak, hogy ez alkalmatlanná teszi őket a harcokra. Tehát alapvetően ezek a praktikák mindkét oldalon megvannak, hát az emberek nem akarnak meghalni a háborúban.
Az áldozatok száma dráma az kikövetkeztethető, vagy összesíthető legalább valamiféle nagyságrendben, ugye mindkét oldalon rendre más-más és egyáltalán ellentmondó számadatok jelennek meg, de például néhány nappal ezelőtt egy kijevi összesítés szerint, én azt olvastam ebben, hogy az orosz hadsereg ukrajnai vesztesége, katonai vesztesége, az meghaladja a 950 ezer főt. Hát ezek őrületes számok, és nekem az jut eszembe, amit Karinti Frigyes írt még az első világháború idején, hát a maga ironikus vagy szarkasztikus módján reflektálva a háborúra, ő azt írta, hogy ma csendes nap volt a harctéren, csak egyetlen ember halt meg, én. Tehát, hogy minden egyes haláleset és egy minden nap ismétlődő tragédia, ami egy háborúban zajlik.
De semmi esetre se lekicsilendő ezeket a számokat, mert valóban óriási veszteségek vannak. Az ukrán és az orosz adatok nyilván fölé vannak, erősen fölé vannak lőve. Nem ez a helyzet az áldozatok tekintetében, de így is óriási számokról van szó. Pontos számokat nem tudjuk, mert ugye ezek titkosított adatok. Mindkét oldalon vannak olyan szervezetek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy próbálják megbecsülni és megszámolni az áldozatok, halálos áldozatok számát. Oroszországban például a Mediazona és a BBC közösen vezetnek egy olyan listát, amelyben nyílt adatok alapján, nekrológok alapján, közösségi médiában megjelent adatok alapján név szerint azonosítják az életüket vesztett orosz katonákat, és gyakorlatilag minden héten publikálnak, ugye, ezek a nevek megtekinthetőek, és a lista alapján ez a lista néhány héttel ezelőtt átlépte a 100 ezer főt, tehát ezek azok az orosz katonák, akikről név szerint tudjuk, hogy meghaltak a háborúban. Valószínűleg ennek nagyjából duplája lehet az igazi szám, hiszen nagyon sokan ugye eltűnnek, vannak nyilvánítva, ráadásul nincsenek köztük azok a katonák, akik a megszállt ukrán területeken, a 2014 után megszállt ukrán területeken, volt ugye Donetszki, Luhanszki területeken, és őket besorozták az orosz hadseregbe, és a frontra küldték, és ők nem szerepelnek például az orosz adatbázisokban ezek a katonák. Tehát a nagyságrend valószínűleg mindkét oldalon olyan 180-200 ezer fő lehet. A sebesültekkel együtt általában 1-3-hoz, vagy 1-4-hez szokták mondani ezeket a veszteségeket.
És akkor ott vannak a civil áldozatok is.
És ott vannak a civil áldozatok is, bár szerencsére az elmúlt időszakban nincsenek ilyen tömeges. Egy-egy orosz rakétatámadás, dróntámadás után ugye vannak áldozatok, de olyan tömeges halálozások, mint a háború kezdetén, amikor Oroszország a frontmenti nagy ukrán városokat támadta, és nem volt ideje az ukrán civileknek elmenekülni a városból. Ilyen most nincs. Hát ugye Mariupolra emlékezzünk vissza, egy 3 hónapos ostrom alatt a lakosságnak nem volt lehetősége kimenni a városból. Voltak humanitárius folyosók, a Oroszország többször megszegte például a kimenekítési szabályokat. Most sem tudjuk pontosan, hogy hányan vesztették életüket, de több tízezer főre teszik a civil áldozatok számát csak Mariupol városában. De szerencsére azóta, tehát látjuk, hogy a front halad előre, de ez az előrehaladás az, nem tudom, évente 15-20 kilométer mondjuk, és ahogy elér bizonyos ukrán várost, vagy annak a közelébe jutnak, kisvárost, akkor ezeket a városokat kiürítik az ukránok, tehát ilyen nagyságrendű áldozatokról szerencsére nem tudunk, nem hallunk.
Tűzszüneti tervekről, elképzelésekről már beszéltünk, és hát ugye az isztambuli felhatalmazás vagy megállapodás értelmében zajlanak is a tűzszüneti feltételekre vonatkozóan különböző memorandumok kidolgozása. És hát voltak, ez is szóba került, hogy voltak korábban itt békejavaslatok is amerikai részről, uniós részről, sőt, hát ha jól emlékszem, volt ugye egy kínai béketerv is, vagy egy békejavaslat is. Hogyha ezekből próbálunk akár egy tűzszünetre vonatkozóan kiolvasni egy jövőbeni megegyezés irányába mutató pontokat, akkor mi mondható el, hogy itt területekre vonatkozóan kellene megállapodni, a szankciókról kellene megállapodni, a békegaranciákról, nyilván itt ugye például ez, ami már szintén szóba került, hogy esetleg békefenntartó egységek kerülnének Ukrajna területére, de hát ezek azért továbbra is mind kritikus pontok.
Ugye abból kell kiindulni egy ilyen lehetséges béketerv megalkotásánál, hogy mik a katonai realitások a Földön. Mert az eddigi tervek, főleg ugye a háború kezdetén nem tartalmaztak ilyen realitásokat. Sajnos európai béketerv egyelőre nincs. Van egy ukrán béketerv, 2022 őszén prezentálta Ukrajna, ami, hogy mondjam, inkább egy győztes, egy morálisan győztes félnek az ultimátum a másik fél irányába. Ugye a béketerv pontjai többek között azt tartalmazzák, hogy Oroszország azonnal vonuljon vissza a Ukrajna 1991-es határai mögé. Ugye a Krím-félszigetet is ki kell üríteni. Azonnal jön létre egy bíróság, nemzetközi bíróság, amely kivizsgálja Oroszország büntetteit Ukrajna területén. Azonnal fizesse reparációt Ukrajnának. És egy sor olyan megállapítás van, ami a jelenlegi helyzetben semmiféle realitással nem találkozik. Oroszország nem fog kivonulni a megszállt területekből, és Ukrajna nem képes arra, hogy ezt erre rákényszerítse az oroszokat, és nem lesz egy olyan bíróság. Hát van egy bíróság, amely ítéletet mondott Vlagyimir Putyinnal szemben. Nincs semmilyen kényszerítő erő, senki. Tehát Oroszországot nem fogják legyőzni se Ukrajnában, se Oroszországban, tehát ennek nincs realitása. Volt egy kínai béketerv, amely inkább egy gyűjtemény volt minden pozitív nyilatkozatról, tehát mintha mi minden jó mellett vagyunk, minden rosszal szemben, nagyjából erről szólt az a béketerv, azonnal fejezzék be harcokat, mi elismerjük a területi integritást, de meg kell vizsgálni, hogy Oroszországnak mik a követelései, mert ebből lehet, hogy valami helyes, legyen béke, legyen tűzszünet, tehát mi minden olyan, ugyancsak nem nincs realitás, az nagyon szép feltételeket vagy gondolatokat felsorol az a béketerv, csak nem a realitásokból indul ki. A legreálisabb talán az a béketerv, amit az Egyesült Államok dolgozott ki ugye áprilisban. És nem beszéltem, hogy az orosz ultimátumról. Az orosz ultimátum a 4 ukrán területnek ugye az egészére terjed ki, plusz amit tudunk, azok a tárgyalások, amelyeket Oroszország, azok a követelések, amelyeket Oroszország 2022 március-áprilisában követelte Ukrajna irányába. Ezeket már említettem, az ukrán fegyveres erőknek a korlátozása, az orosz megszállásnak az elismerése, az orosz nyelv státusz, külön foglalkoztak például az orosz nyelv státuszával, hogy Ukrajna el kell, hogy ismerje az orosz nyelvnek az állami nyelvé való ételét, ami nem csak az oktatásban valósul meg, hanem az adminisztrációban. Tehát ilyen szintre lementek az
oroszok. Nyilván kritikus a NATO-hoz való közeledés, mert talán az most már ugye a NATO-tagság, Ukrajna NATO-tagsága az úgy lekerült a napirendről minden szinten, de...
Valóban abban az orosz ultimátumban szerepelt az is, hogy Ukrajna nem lett NATO-tag, semleges országnak kell lennie, és kizárt bármiféle nyugati támogatást, katonai támogatást Ukrajna irányába.
És az uniós tagság erre vonatkozóan van valamilyen kitétel? Ez most ugye ugyancsak hangsúlyos kérdés, hát különösen nálunk Magyarországon, és hát Ukrajna már korábban megkapta az uniós tagjelölti státuszt, meg is kezdődtek a csatlakozási tárgyalások, és anélkül, hogy a magyarországi belpolitikában most napirenden lévő kérdésekbe belemennénk, meg ezt érintenénk, azért itt milyen távlatok lehetnek, és egyáltalán akkor ebbe Oroszország nem támaszt feltételeket?
Oroszországnak ebből nem származott eddig követelése, ők elsősorban NATO-t. Nyilván, hogyha Ukrajna az orosz érdekszférába került volna, akkor láthattuk, hogy mi történik Ukrajna EU-s igényeivel, Ukrajna EU-s integrációjával. Ugye, amikor Viktor Janukovics került hatalomra 2010-ben, ugye ő lett eltávolítva aztán a 2014-es majdani forradalom idején. Szóval akkor már nagyban folytatódtak az Európai Unió és Ukrajna integrációs tárgyalásai, és Janukovicsnak alá kellett volna írnia azt a társulási egyezményt az Európai Unió és Ukrajna között, amit aztán 2017-ben írták alá, és Janukovics Moszkvába utazott 13 októberében, azt hiszem, hogy szeptember vagy októberében, és Oroszország, és megegyezett Oroszország a 15 milliárd dolláros támogatásban Ukrajna számára, és hazajött, és másnap bejelentette, hogy nem fogják aláírni a társulási megállapodást Oroszország, bocsánat, az Európai Unióval. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy egyébként, hogyha Oroszország hatással lenne Ukrajna, tudna hatással lenni az ukrán belpolitikára és az ukrán külpolitikai mozgástérre, akkor egyébként Ukrajna nem az Európai Unió felé, hanem az oroszok által vezetett Eurázsiai Unió felé terelődne. De jelenleg ilyen igények nem voltak megfogalmazva, de ez az orosz terv is, amiről említettem, ugye 2022. március áprilisában, ez is egy ultimátum. Tehát ez akkor tudna érvényesülni, hogyha Oroszország győztes fél lenne Ukrajnában, hogyha maga alá gyűrné az ukrán fegyveres erőket, és hogyha Ukrajna nem tehetne mást, mint hogy elfogad bármilyen feltételt, mint hogyha azt mondja, hogy jó, mi most csak ne támadjatok tovább, mi megállunk, mindent elfogadunk, de nem ez a helyzet. Tehát ahogy említettem, a háború inkább egy padhelyzetbe jutott, és ebből kell kiindulni, ezekből a realitásokból. Ukrajna saját katonai lehetőségei alapján sajnos jelenleg úgy néz ki, hogy nem fogja tudni az oroszokat kirakni az elfoglalt ukrán területekről, ahogy Oroszország számára is egy illúzió, hogy eljutnak a Dnyepr folyóig, vagy nem tudom, elfoglalják Ukrajna nagyvárosait, vagy elfoglalják Harkivot, lehet, hogy vannak ilyen remények, tervek is. Az elmúlt 3 év arról szólt, hogy ez nem lehetséges. És ezt a helyzetet kellene felismerni, és ez alapján kellene egy olyan tervet elfogadni, olyan tárgyalásokat kezdeni.
És lát-e esélyt van erre? Esély mondjuk akár most már tényleg, hogyha itt távlatokat nézünk mondjuk ebben az évben, vagy az év végéig, mert ugye kudarcos tárgyalásokról beszélgettünk tulajdonképpen az elmúlt percekben. Látszik-e valahol, annélkül, hogy jóslásokba bocsátkoznánk, valami pozitív?
Én azt gondolom, trend. Hogy van erre esély, fel lehet nem érni, hogy akkor mekkora az esélynek a hány százalékos az esély, de az elmúlt évekkel szemben most ténylegesen van egy pozitív trend. Megnyíltak a kommunikációs csatornák a felek között, vannak folyamatos tárgyalások, egyeztetések, ugye a közvetlen tárgyalás az elmúlt két és fél-három évben elképzelhetetlen volt, és Isztambulban újra leültek egymással, most már nem úgy, mint Szaúd-Arábiában, amikor különböző termekben ültek a delegációk, hanem közvetlenül leültek egymással tárgyalni, ez meg elképzelhetetlennek tűnt. Ugye Oroszország és Ukrajna is vitatta az egymással szembeni legitimációt, tehát hogy nem Ukrajna nem akar tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, csak egy jövőbeli vezetővel. Vlagyimir Putyin vitatta az Zelenszky legitimációját, és nem akart tárgyalni Zelenszkyvel, ez megváltozott. Tehát vannak egyértelmű, ugye tűzszünetben is már volt 2, tehát van egy egyértelmű dinamika. Én abban reménykedek, hogy Oroszország azért is húzza az időt, mert abban bízik, hogyha eléggé el tudja húzni az időt, nem haragítja magára Donald Trumpot, akkor katonai sikere, és közben katonai sikereket arat a szárazföldön, akkor ezeket az új katonai eredmények által diktált realitásokat be tudja építeni a jövőbeli tárgyalásokba. Tehát, hogy Oroszország mondjuk elfoglal újabb ukrán városokat, áttöri az ukrán védelmet, nagyobb területet foglal el, akkor azt mondhatja majd a tárgyalásokon, hogy lám, mi sokkal többet vagyunk, tudunk, már igen. Ott vagyunk, többet tudunk. A trend egyértelműen abban az irányba hat, hogy az ukrán haderő gyengébb, mi pedig erősebbek vagyunk, most kell megegyeznetek, most ürítsétek ki, nem tudom, az ukrán területeket, különben sokkal rosszabb lesz. Most ezt nem tudja mondani, ezt mondja, csak ugye a helyzet a fronton nem ezt támasztja alá. Szóval, hogyha Oroszország ezt képes elérni, akkor más tárgyalási pozícióba indul, de ha nem képes elérni, hogy most a most előkészítés alatt álló orosz offenzíva is kudarcba fullad, akkor könnyen lehet, hogy Vlagyimir Putyin is beismeri, hogy ez egy padhelyzet. Most biztosan az oroszok ezt nem ismerik.
Tehát akkor most az a sajátságos helyzet van, hogy elképzelhető, hogy egy újabb, komolyabb orosz offenzíva visz közelebb egy majdani békéhez.
Hát igen, tehát így van, most készülődik valamiféle orosz offenzíva, az oroszok ettől remélnek sikert, hogyha ebből nem lesz siker, hogyha ez kudarcos lesz, akkor könnyen lehet, hogy az oroszok visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, és ezt próbálják elérni, hogy még ha ez nem lesz sikeres, akkor mindig visszatérjenek azokhoz a feltételekhez, amelyek most az Egyesült Államok közvetítésével asztalra kerültek, és akkor lehet újra tárgyalni, de hogyha abban hisznek, hogy többet tudnak elérni a fronton, akkor minek menjenek bele. bele ebbe ezekbe a feltételekbe.
Az elmúlt órában Benderzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, posztszovjet térség szakértője volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.